Szalagész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Itt vagyunk lassan március közepén, és hát eltelt ebből a nagy ígéretekkel kezdődött esztendőből idestova 2 hónap. Megjelentek az első statisztikai adatok is, miszerint az államkasszába befolyt összegek ebben az időszakban valamivel kevesebbek, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ennek ellenére a munkaügyi miniszterasszony nagyon merész fizetés emelési javaslatokkal állt elő. Igaz, hogy utólag megpróbálta egy kicsit kozmetikázni a hirtelen tett ígéreteket a fizetések megduplázására vonatkozóan, mert hogy ezzel a nyilatkozatával jócskán ráhozta a frászt a koalíciós partnerekre. Hogy valójában mi is a helyzet, gazdasági alapja van-e minden ilyen ígéretnek, vagy jobbára csak politikai populizmusról beszélhetünk. Nos, erről lesz szó a mai műsorban, gazdaságról, a várható fejleményekről, a befolyó pénzekről, mindarról, hogy az év további részében milyen kilátásaink vannak. Jeles vendéget köszönhetek a mai műsorban, Lakatos Péter közgazdász személyében, aki az Állami Számvevőszék tanácsosa is egyben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat!
Telefonszámaink, tehát elérhetőségeink a már jól ismert 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es. SMS-eket a 0740-27-4-1-6-5-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt Lakatos Péter, hogyan értékeli ön mindazt, ami az év eddig eltelt időszakában történt? Olvasom azt, hogy Grindjánó miniszterelnök nem aggódik egy cseppet sem amiatt, hogy kevesebb pénz folyt be az államkasszába. Lehet, hogy aztán az aggodalmai azok nőttek, mikor meghallotta Gyulgucza Vasilescu munkaügyi miniszter azt, hogy milyen ígéreteket tett. Tehát mennyire van mindennek reális alapja?
Hát, ha én lennék a miniszterelnök helyett, akkor bizony aggódnék, mert az történt legalábbis eddig, amitől féltem legutóbbi beszélgetésünkkor, és pedig, hogy az Európai Uniós alapok lehívása késlekedik. Gyakorlatilag ott vagyunk, hogy azok a menedzsment, tehát akik a pályázatokat elbírálják, azok a bizottságoknak az akkreditálása még nem történt meg. Innen következik az, hogy tovább csúszik az uniós pénzek idei lehívása. Az, hogy januárban 1%-kal kevesebb volt a bevétel, az mondjuk olyan szempontból normális, hogy csökkent a hozzáadott értékadó, tehát a TVA. Ez még nem egy katasztrofális dolog, ez még adhat okot a későbbi optimizmusra. Az már gondot jelent, hogy véleményem szerint elhamarkodott bejelentést tett a miniszterasszony, utólag azt mondta, hogy félreértették, de ennek olyan hatása van, mint egy időzített bombának. Ugyanis elkezdődtek mozgolódni a szakszervezetek, mindegyik külön-külön tárgyal a minisztériummal, a minisztérium képviselőivel, és hogyha egyiknél szóba került, hogy megduplázódnak a 4000 lej alatti fizetések, akkor logikus, hogy kéri ugyanezt a belügyi szakszervezetek képviselője, kéri a pedagógus szakszervezetek képviselője, és valahogy úgy van, hogy nem gumiból van a költségvetés, tehát, ahogy szokták mondani, nem éri a széle a hosszát. Persze ezt a dolgot egy kicsit komplexebben kell kezelni, ugyanis lehet, és remélem, hogy emlékszenek rá a kedves rádióhallgatók, hogy 2010-ben a parlament már elfogadott egy bértáblát, ami akkor nagyon korrektnek tűnt, a legkisebb és legnagyobb fizetés között megállapított egy különbséget. A baj csak ott van, hogy minden évvel halogatták ennek alkalmazását, ugyanis azzal mindenki egyetért, hogy a fizetéseket kell emelni. De hogy milyen mértékben és hogyan, na itt már rögtön megoszlanak a vélemények, és sajnos ezelőtt olyan egy és fél, majdnem két évvel rosszul álltak hozzá, és először 48 közméltóságnak emelték meg nagyon-nagyon a fizetését, és most akkor mindenki azt várja, hogy az alattuk levők fizetése is hasonló mértékben növekedjen, amit viszont ez a költségvetés nem tesz lehetővé.
Másrészt pedig úgy tűnik, hogy a pénzügyi, az adóellenőrzési osztályt, ügyosztályt hozták ki bűnösnek emiatt a pénzbehajtási elmaradás miatt, mert hogy átszervezés alatt áll az ANAF egyrészt, másrészt pedig olvasom, hogy márciustól kevesebbet keresnek az adóhatóság adóellenőrei. Lehet, hogy az érintettek ennek örvendenek, hogy talán nem lesznek annyira szigorúak és olyan gyakoriak az ellenőrzések emiatt, de jó ez az ön véleménye szerint?
Itt egy kicsit más a helyzet. Az történt, hogy azt a pótlékot, amit ők kaptak, nem foglalták be a költségvetésbe, tehát nincs rá fedezet, hogy kifizessék. Ki lehetne fizetni, ha többet szedtek volna be, mint amennyit beszedtek, így most egy ilyen összvér megoldás született, és azt mondták, hogy a júliusi költségvetés kiegészítésig megvonják tőlük ezt a töbletet, és akkor, ha majd lesz rá fedezet, akkor ismét fogják folyósítani. De ezeket a dolgokat másképp kellene rendezni, és itt van a nagy probléma, hogy a közgazdász, ha nem politikailag nézi a dolgot, hanem gazdaságilag, azt mondja, hogy ezt komplexen kell kezelni, tehát körültekintően több mindenre. Mondok egy példát. A minimálbér megemelése szükséges, de ehhez kellene társítani olyan intézkedéseket is, amelyek a magánszférába, tehát a vállalatok esetében könnyítést jelentenek a munkaadók számára. Miért? Ők nagyobb költséget fordítanak a munkaerőre, ezt valahonnan vissza kellene hozzák, tehát az adóikat kellene egy bizonyos mértékben csökkenteni azért, hogy egyszerűen tovább tudjanak dolgozni, mert hogyha megfojtjuk a kis és közepes vállalkozókat, akkor nem lesz ki befizessen a továbbiakban az államkasszába. Persze meg lehetne azt is csinálni, amit Magyarországon megcsinált Orbán Viktor, hogy a bankszektorban alkalmazott, hát mondjuk azt, hogy megnövelt kamatot, nem mondjuk büntető kamatnak, 3-4 éven keresztül, ami bizonyos szabad mozgást engedélyezett a költségvetésnek. Erre itt ismerve a romániai bankok erejét kevés lehetőséget látok. Más megoldást, amiben gondolkozhat a kormány és természetesen a parlament, karcsúsítani az állami szektor, az apparátust, mert sok helyen van, és most itt nem a helyi, nem az önkormányzatokra gondolok, hanem az állami apparátusra lehetne karcsúsítani, és ez is felszabadítana olyan összegeket, amit a fizetésnövelésre lehetne alkalmazni, főleg az alsó szférákba. Itt nem kimondottan a legalsó szintet értem, tehát a különböző szakképesítés nélküli dolgozókra gondolok, hanem például a kezdő tanárokra, orvosokra, és általában a fiatalokra, akiket itthon szeretnénk tartani.
De hát az a tény, hogy a közalkalmazottaknak ilyen nagy arányú béremelést helyezett kilátásba a kormány, és akkor azoknak, akik be kéne, úgymond a szedjék az adókat idejében, illetve hogy hát hozzájáruljanak a gazdaság kifehérítéséhez, azoknak visszavágják a bérét. Én ilyen értelemben kérdeztem öntől, hogy nincs ez nagyon ellentétben a két dolog egymással?
Hát abban az esetben nincs ellentétben, hogyha ezt a vérezést, ezt a többletet, vagy ezt a pótlékot teljesítményhez kötik, és nem úgy érik el ezt a teljesítményt, hogy sanyargatják a kis és közepes vállalkozókat, miközben Romániában a hozzáadott értékadó a TVA visszaigénylésénél vannak a legnagyobb visszaélések, milliárdos az a veszteség, ami ott éri a költségvetést. Tehát szakmailag kellene több mindent felmutassanak, és ez az átszervezése az ANAF-nak, tehát ennek a pénzügyminisztériumi szervnek semmilyen jó eredményt nem hozott, ezt be kell lássák. Leváltották akkor az akkori főnököt, előre mondta, hogy ebből gond lesz, be is következett. Tehát itt vannak olyan dolgok, amit előre lehet látni, csak éppen ki kéne nyissa az ember a szemét, és ne vakon menjen előre, mert valaki ezt mondta, hogy ezt így kell csinálni.
Egy másik fontos terület, amiről ön említést tett, az európai alapok nem megfelelő lehívása. Olvastam a múltkorában egy cikket, ami szerint nagyon megnyugtató a helyzet, ugyanis Románia eddig, mióta uniós tag, 10 év alatt mintegy 43 milliárd eurót hívott le, és mindössze 13,5 milliárd eurót fizetett be. Hát akkor, ha így tálalják a helyzetet, akkor nincs semmi aggodalomra ok, legalábbis a laikus újság vagy hírolvasó számára.
Hát, hogyha így nézzük, és nem százalékban, ugyanis az a helyzet, hogy ez az elmúlt 2007-2013-as periódus eredménye, de ez százalékban még mindig az utolsó helyre helyezi Romániát az Európai Uniós országok között. Az más dolog, hogy Románia nettó haszonélvezője az uniós alapoknak. Ez így van, és így logikus is, mert egy fejlődésben visszamaradt országról beszélünk, amely 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. A probléma most az, hogy ebben az új év, tehát ebben az új periódusban, ami 2014-2021, ebben még az elmúlt évben 0,014%-ot sikerült lehívni, és ez a pénz is abból áll, ami bizonyos előfinanszírozás egy része, a másik a mezőgazdaságban a területalapú kifizetések, amelyek jönnek automatikusan és elindultak most már, de gyakorlatilag kiírás még nem is történt, illetve mondtam az előbb is, hogy vannak ezek úgy hívják, hogy autoritáti menedzsment, tehát menedzsment hatóságok, amelyek a különböző programokat bírálják el, és mondják meg az Európai Uniónak, hogy ez a program rendben van, a kifizetés mehet. Ezeket még nem sikerült akkreditálni uniós szinten.
Egy másik fontos dolog, amiről említést tett, az az állami apparátus karcsúsítása. Na már most akkor mi lesz a közpénzek hatékony elköltésével, és nagyon idézőjelbe tettem ezt a részt, mert hogy hát a politikumhoz közel álló vállalkozók, azok tetemes vagyonokat szedtek össze ebből a tevékenységből. És hogy csak az utolsó példát említsem, igaz, hogy, tehát az is közpénz végső soron, a Bechtellel kötött szerződés az mint egy 500 milliárd eurós kárt lukat hagyott a költségvetésben. És hát nem beszélek a többi köztudott eseményről. Tehát akkor hogyan lehetne karcsúsítani, illetve mi lenne a közpénzeknek az elköltésével a politikumhoz közel álló emberek részéről, hogyha megszüntetnék, elvágnák ezt a köldögzsinort számukra?
Elvágni teljesen nem lehet, ezt egyik országban se lehetett. Az más kérdés, hogy átláthatóság, ellenőrizhetőség tekintetében nagyot kellene előrelépni, hisz a számvevőszék már évek óta rámutat ezekre a hiányosságokra, javaslatokat tesz a kormány és a parlament felé, de többet más nem tehet, illetve bizonyos bűnüldöző szerveket is értesít olyan esetben, amikor már a napnál is világosabb, hogy ott sikasztás vagy túlfizetés történt, de rendszer szinten megoldás nem történt. Az, hogy a Bechtel szerződést hol megállították, hol azt mondták, hogy felbontják. Az időhúzás, ez mind költséget jelent, és az 500 millió, fél milliárd nemrég nyilvánosságra került összeg, az továbbra is néha így folytatódik. Hát az nem lehet, hogy az autosztráda építését felügyelő cég óriási összeget kap, holott az autópálya nem épül. Tehát ezek olyan nonsens dolgok, amiken mielőbb túl kellene lenni, és tisztába tenni a közbeszerzési eljárásokat. Most már van rá új törvény, van is rá ígéret, hogy ez fog sikerülni. Most kíváncsian várjuk, mondom, a kiírásokat, ahol ezek, mert most első alkalommal lehet ezt a törvényt alkalmazni, hisz a régi kiírások a régi törvény szerint mennek.
Üdvözlőjük, Májer úr, adásban van. Jenzi Romeo Butilkai bejelentkezett, állandó hallgatónk, Májer úr. Röviden és velősen, de nagyon szépen kérem, hogy röviden és velősen.
Tényleg, nem akarok tévedni, mind a tegnap.
Hogy én tudom azt, hogy ön hallgatja, tudja, hogy kivel beszélgetek, tehát tudom, konkrétumot kérek öntől.
Nem az esőben tárgyaltunk, beszélgettem én önnel. Na, én Kerekes Károlytól csak annyit szeretnék.
Nem Kerekes Károly, hanem Lakatos Péter.
Volt kollégája a Kerekes Károlynak.
Igen.
Hát elnézést kérek, de én úgy értettem, bocsánat. Bocsánat, adós maradok egy báránykával. Na, akkor a kérdésem a következőképpen szól. Én látok mindent. Tudom azt, hogy a kis vállalkozók, középvállalkozók, minden. Látom, hallgatom a rádióban ezt a rengeteg és populista, mert én csak így tudom mondani ezt, minden fizetésemelés duplázásába minimálisra, de, mindazok, most már jönnek nem foglalkozok ezzel. Jönnek a tüntetések, jönnek a követelőzések, mindenki, de hát akkor én megkérdezem, hogy az a szerencsétlen munkás, akinek adtál minimál bért, és abból a minimál bért avval arányába arról kell fizessen a kis vállalkozó, vagy mit tudom is én ki, közepes, vagy mit tudom én ki. Na hát, akkor az az ember, hogy a fenébe maradna itthon, és nem menne a határokon kívül. Azt mondom, hogy olyan óriási változás kell, hogy a fiatalságot és az embereket rávegyük arra, hogy dolgozni kell menni, mert másképp éjszán halunk, nagy változás kell történjen. Adja jó Isten, hogy úgy legyen, de én azt hiszem, hogy én tévedek, hiába várom. Köszönöm szépen, tisztelette.
Viszont hallásra. Óhajt reagálni, tisztelt.
Hogy nem csak fizetéseket kell adni, hanem nyugdíjt is kell adni, sőt emelni. Tehát itt általános elvárás a fizetések és nyugdíjak megemelése. Ezt mondom, ebben nincs vita. Ez szükséges, és ezt meg kell oldani. Milyen iramban és milyen módon, na itt van feladva a lecke, mert egyrészt van, amit úgy hívnak, hogy társadalmi igazságosság. És tényleg a keveset keresőket kell jobban segíteni. De figyelembe kell venni a fiatal értelmiségiek helyzetét is, a friss diplomásokét is, mert különben ők mennek el. Tehát sajnos a szomszédországok példájából látszik, hogy először mentek az asszisztensek például Magyarországról, és aztán elindultak az orvosok is. Nálunk hasonló a helyzet, ha például a számítógép a programozók világába nem lenne olyan engedékeny az adózási törvény, akkor például ez a szektor sem lenne Romániába olyan hatékony, mint amilyen. Mert ez például az egyik kiugróan sikeres szektor azért, mert az elmúlt 10 évben sikerült úgy az adózást alkalmazni, hogy ők bizonyos kedvezményekben részesüljenek, és ez látszik is magán az egész ágazaton.
Újabb hallgatót üdvözölhetünk. Halló!
Halló, szép jó napot kívánok! Bara Gyula vagyok.
Üdvözöljük, Gyula! Hallgatjuk Önt!
Két kérdésem volna. Tehát az egyik az, hogy ki stresszelődik jobban, az adóvégrehajtó, vagy aki fizeti az adót, ez az egyik. És a másik kérdésem az, hogy mi a helyzet ezekkel a nyugdíjemelésekkel, mert ahogy hallottam, aki körülbelül ilyen 200 lár körül kap, megemelik 520 lárra szociálisan, és én például kapok 450-et, és nekem emelik akkor.
Tehát a nyugdíjakkal kapcsolatban ebben mondjuk olyan nagy szakember nem vagyok, de azt tudom, hogy most március 1-től az úgynevezett minimál nyugdíj, tehát ami tulajdonképpen nem is nyugdíj, hanem egy szociális juttatás, ezt megemelték, és az év második felében a nyugdíjpontok, nyugdíjpont értéke is emelésre kerül. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden nyugdíj nőni fog. Természetesen ugyanaz a helyzet, mint a fizetéseknél, hogyha egy adott százalékot emelünk mindenen, az növeli a különbséget a kis fizetések és a nagy fizetések között. Ezért kell azt a metódust alkalmazni, amit a jelenlegi miniszterasszony mondott, csak egy kicsit túl hamar járt el a szája, és túl nagyot talált mondani. Utólag mondom, helyesbített, és mondta, hogy hát a 4000 lej alatti keresletek fognak duplájára emelkedni, de nem egy év alatt, hanem 4 év alatt. Szóval ez mint a vicca jereváni autó osztogatásról, vagy fosztogatásról. Tehát szép a mennyasszony, de azért nem világszép hercegkisasszony.
És az első kérdésre is kérnénk akkor egy választ Öntől, hogy ki a vállalkozó stresszelődik jobban, vagy pedig az adóhatóság?
Hát az stresszeli adóhatóságot még nem láttam. Most ez az első alkalom, amikor valamennyit visszavágtak a fizetésükből, de mondom, ennek az a magyarázata, hogy azt a pótlékot nem a költségvetésből, az évi költségvetésben nem jelenik meg. Lehetett volna nekik adni, ha nőtt volna az inkasszó. Ez sajnos nem történt meg. Az más dolog, hogy jobb munkát is végezhetnének, mint már említettem, a nagy adóelkerülők területén, tehát ott, ahol ezeket a dolgokat sokkal hatékonyabban meg lehetne fogni. Mondok néhány példát ezzel kapcsolatban. Olyan a törvény, hogy például a versenyhivatal, ha egy büntetést kiró különböző nagy cégekre, ilyen vagy olyanokból, azt a büntetésnek a behajtását az adóhivatalra bízza. Na most az elmúlt időkben a következő dolog történt, húzták, halasztották egész addig, ameddig adott esetben az a cég, akitől be kellett volna hajtani, önfelszámolást kért magára, vagy fizetésképtelenséget jelentett be, és akkor innentől kezdve az adóhatóság húzta a vállát, és visszaküldte a versenyhivatalnak, hogy hát fiúk, foglalkozzatok ti vele. Holott a versenyhivatalnak nem ez a feladata. Tehát van mit javítani az adóhatóság tevékenységén.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 37 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Lakatos Péter közgazdász, az Állami Számvevőszék tanácsosa. Önöket fenyegeti-e átszervezés, tisztelt Lakatos Péter, mármint az Állami Számvevőszéket?
Hát sajnos már nem csak úgy fenyeget, hanem legalábbis egyelőre úgy néz ki, ugyanis aki nézte a honlapunkat, látta, hogy januárban megjelent a hirdetés, lévén, hogy a tavaly a parlament módosította a közbeszerzési törvényt, és a számvevőszéknek újabb feladatot adott, ami eddig nem volt, vagyis, hogy a közbeszerzéseket menet közben ellenőrizze. Eddig a számvevőszék mindig csak lezárt évet ellenőrzött, tehát például 2017-ben ellenőrzi a 2016-os évet, nem folyó ügyeket tárgyalt. Mivel a parlament ezt így szavazta meg, a képviselők megszavazták és be is írták oda, hogy országosan körülbelül 220-230 új állást kell meghirdetni, és ide felvenni az illetőket. Igen, ám, de amikor az ennek megfelelő költségvetés a parlament elé került, pénzügyminiszter azt mondta, hogy nincs rá keret, éppen ezért nem is szavazta meg a parlament, úgyhogy a számvevőszék leállította a versenyvizsgát, tehát gyakorlatilag ott állunk, hogy bizonyos feladatokat, amelyeket törvényileg határozott meg a parlament, nem tudjuk, hogy hogy sikerül megoldani. Most gondolkozunk bizonyos lehetőségeken, egyelőre ez a helyzet, tehát a karcsúsítás legalábbis az első fél évre itt is megtörtént.
Misi nevű hallgatónk vett fel egy nagyon érdekes kérdést, és ez szintén sajtótéma volt, hogy nálunk az élelmiszerek szinte a legdrágábbak az uniós szinten, természetesen, hogy a lakosság jövedelméhez viszonyítva. Azt írja Misi nevű hallgatónk SMS-ben, hogy én attól tartok, hogy ezekkel a jótékonykodó intézkedésekkel annyira elszabadul az infláció, hogy oda jutunk vissza, ahonnan elindultunk. Már vannak erre utaló jelek. Kezdetét vette a drágulási hullám, állítja Misi.
Na most ezzel kapcsolatban van egy pár észrevételem. Az egyik az, hogy az elmúlt két évben az infláció az tervezett alatt maradt. Most elkezdett nőni. Ez így nem rossz, tehát még egyszer jobb egy kordában tartott kismértékű növekedés, mint a defláció, vagyis a minimum, tehát hogy az árak tovább is ott maradnak, és ilyen szempontból nagy az árukínálat, de nem veszi senki. Viszont az uniós kötelezettségei Romániának, vagyis, hogy a hiánycél ne legyen 3% fölött, tehát az alatt maradjon a költségvetési hiány, ebben az esetben korlátot jelent. Azt mondtam a múltkor is, és most is azt mondom, hogy abban az esetben, ha beruházások miatt lépne túl a 3%-os deficiten, hiánycélon a román gazdaság, azt én nem tartanám nagyon rossznak, mert valahogy fejlődni kell, és a fejlődésre szánt összegek, azok megkezdve az oktatástól, és folytatva a beruházásokon keresztül szükségesek, tehát ha erre többet költünk, és ezáltal mondjuk 3,5-4%-os lesz az infláció, az nem a világ vége, sőt, az segít. Ha viszont ezt a pénzt arra használjuk, hogy nyakló nélkül növeljük a fizetéseket, nyugdíjakat, és egyéb más javak beszerzésére fordítsák, az eredményezhet inflációt, és annak egy nagy mértéke, Isten ments, hogy oda kerüljünk, mint a dél-amerikai országok, mert akkor az mondjuk szinte elviselhetetlen terheket róna a lakosságra. Egyelőre messze állunk ettől, tehát ilyen veszély nem fenyeget.
Az viszont igen, hogy hiába vagyunk úgymond azonos súlyú Európai Uniós tagországok, ami a fejlett országokból áruként hozzánk érkezik, az jóval sirányabb minőségű, mint amit otthon fogyasztanak az ott élő emberek. Ezzel kapcsolatosan itt Közép-Kelet-Európában most nagy felháborodás van, olyannyira, hogy olvasom éppen, hogy a szlovák miniszterelnök polgári kezdeményezést akar ezzel a témával kapcsolatosan indítani. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt korrigálni, ezt a helyzetet.
Ezt úgy lehet, hogyha a populizmust leválasztjuk, mert azért azt kell látni, hogy választások közeledvén mindenütt a populizmus divat Amerikától egész világon áthúzódik ez, a japánok kivétel, de ott más a lelkület és szemlélet. Itt az a feladata a fogyasztóvédelemnek, csak megint egy zárójelet mondok. Románia elhanyagolta, hogy olyan vizsgáló laboratóriumokat akkreditáljon, tehát aminek az eredményét elfogadja az Európai Unió, amelyek erről konkrét és megbízható véleményt tudnak mondani. Jelen pillanatban, ha valamit akarunk elemezni úgy, hogy az uniós szinten is elfogadható eredmény legyen, külföldre kell küldeni. Biztos emlékeznek a rádióhallgatók a Hexi Pharma esetére, ahol tulajdonképpen egy egyszerű dologról lett volna szó, megállapítani a koncentrátumnak a mennyiség, tehát hogy megfelele az előírás szerinti koncentrátumnak, és az elég hatékony-e vagy sem, ezért külföldre kellett küldeni elemzésre a mintákat. Ugyanígy az élelmiszerek esetében is, amennyiben a fogyasztóvédelem szigorúan jár el, és a laboratóriumi eredményei elfogadhatók, akkor egyszerűen kártérítésért kell kártérítésért folyamodni, és előbb-utóbb a beszállítók is észreveszik, vagy tapasztalják saját bőrükön, hogy az itteni piacot is ugyanolyan minőségű árukkal kell ellátni, mint a németországit. Ugyanis be kell valljam, és ez mindenki, aki jár külföldön, tapasztalja, hogy, és tapasztaltuk, és mondta a feleségem, hogy te nézd meg a mosóport, most nem mondok milyen márka, de amit Németországba vettünk, az sokkal jobb, mint ugyanaz a márka itt nálunk, mert miután az elfogyott, akkor vettük itt, és bizony az ingeken már látszott a különbség. Hasonló helyzet van más olyan termékekkel is, amelyeket a nyugati cégek itteni fiók vagy leányvállalatai gyártanak, vagy forgalmaznak.
András nevű hallgatónk kérdezi az előbbi okfejtésére visszatérve, hogy tervezett vagy jósolt inflációról beszélhetünk?
Tervezett inflációról, és erre mutató jelek mai nap folyamán érte el az elmúlt időszak legnagyobb árfolyamát, az euró lejárfolyam. Tehát vannak inflációra utaló jelek, de ezek még egyszer nem olyan veszélyesek, és ennek a folyamatnak hullámvölgyei is vannak, mert az inflációt, ahogy kiszámolják, van egy kosár, amiben különböző termékek vannak, azoknak az árnövekedése alapján számítja ki a statisztikai hivatal, tehát nem kimondottan csak a lej euró árfolyamból ered az infláció.
Eléggé lesújtó véleménnyel van István nevű hallgatónk, szintén SMS-ben fejti ki okfejtését a hazai viszonyokkal kapcsolatosan. Ő azt írja, hogy egy hazug államban élünk, sajnos 27 éve csak is hozzá nem értő személyek kormányoztak, és lopták az adófizetők pénzét. Nagyon szeretem a szülőfalumat, de nagyon gondolkozom azon, hogy külföldre viszem a családomat, mert itt az ember belebetegedik a sok igazságtalanságba. Legalább a gyermekeim nehezen nőjenek fel. Nem lehet ebben az országban fejlődéseket elérni, mert nem is ez a célja a vezetőinknek. Sem a földműves, sem a gyári munkás, sem egyéb kategóriai emberek nincsenek tisztelve, írja István. Ennyire lesújtó a helyzet, tisztelt
Kacsik Péter? Sajnos ezzel nem tudok egyetérteni, tehát, hogy valaki saját sorsán keresztül mit érez, az egy egyéni dolog. Én csak azt tudom mondani, egyrészt, hogy ez az ország is fejlődött, és ezt azok mondják, akik külföldről két vagy három vagy öt év után jönnek Romániába, és látják, hogy itt mi történt. Azzal se tudok egyetérteni, amikor azt mondja valaki, hogy itt mindenki lop, csal, hazudik. Ha így mondja, akkor visszakérdezném ő is, mert a mindenkiben benne van. Tehát nem szabad így hozzáállni a dolgokhoz. Sajnos a fejlődés egyrészt nem olyan mértékű, ahogy elvárnánk. Sajnos a korrupció még mindig magas, bár elég sok minden történt az elmúlt időszakban, csak az a probléma, hogy azokat az elvesztegetett éveket és pénzeket nem lehet szinte pótolni. Ha visszaemlékszünk a különböző, például a Bankorexre, meg más hasonló kaliberű, mondjuk úgy, csalásokra, amiket aztán közpénzből kellett állni, mert ez történt. De ha azt látjuk, hogy hasonló dolog történt és történik a mai nap is Magyarországon, hisz mindenki az elektronikus sajtót tudja olvasni és látja, hogy a bankszektorban ott is történtek hasonló dolgok, visszaélések másott is vannak, Franciaországban, Németországban. Az egy gond, hogy Romániában nem sikerült úgy visszaszorítani, ahogy szerettük volna, és olyan mértékben visszaszedni azokat a pénzeket, amelyek elfogytak ilyen vagy olyan korrupciós esetek mentén. Halljuk, hogy 8 millió euró, 2 millió euró ide került, oda került, de ha megnézzük, hogy ebből mennyit szedtek vissza, hát nem éri el a 8%-ot.
Azt írja a Csaba nevű hallgatónk, hogy szintén SMS-ben érkezett a vélemény. A valóban értékteremtő, produktív és kreatív lakosság számaránya körülbelül 30%. Nekik kell eltartani szó szerint gyakorlatilag a többi 70%-ot. Az előbbiek fizetése igen nyomott, alacsony. A kitartottaknak folyton ígérnek és adnak is. Úgy tűnik, hogy nekik van miből adni. Meddig mehet ez így, kérdi Csaba nevű hallgató.
Ameddig éri a széle a hosszát, tehát azt kell látni, hogy azok, akik elmúlt 50 évben, 40-30 évben dolgoztak, és dolgoztak becsületesen, volt egy fizetésük, de ahogy számítják a nyugdíjpontot, ahogy mondják az emberek, hogy kicsi a nyugdíj, és a jelenlegi árak mellett nagyon nehéz megélni, tehát logikus, hogy ezeknek az embereknek kell a támogatás, kell a nyugdíj növelése, mert a nyugdíjasnak más jövedelmi forrása nincs. Persze emellett kell segíteni azokat is, akik munkát vállalnak, akik különböző szakmában szeretnének előre haladni. Itt mindent meg kellene oldani. Nagyon nehéz ezt így a társadalmi igazságosság szintjén kezelni. Mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát ők többet érdemelnének, és valószínű igazuk is van. De kell gondolni azokra is. Én nem mondanám azt, hogy eltartottak, mert azok az emberek annak idején megdolgoztak a nyugdíjukért, hogy az a nyugdíj kicsi, hát olyan volt a helyzet. Most, aki például mezőgazdasági úgynevezett kollektív nyugdíjt kap, akkor azt az útszélén kell hagyni. Tehát nagyon komplex a kérdés, és a megoldás nem egy könnyű. Olyan körülmények között, hogy a gazdaság teljesítő képességét kellene nagy mértékben fokozni. A termelékenységet és a gazdaság, tehát ezáltal a gazdaság teljesítő képességét, mert ez teremti meg azt a pluszt, aminek egy részét lehetne erre fordítani, tehát szociális kérdésekre, a másik részét pedig nagyon fontos fejlesztésekre.
Hát akkor tekintsünk egy picit előre, mert hát már alig van néhány perc időnk rá. A kormányprogram szerint 5,2%-os gazdasági növekedéssel számolt az idei évre. A statisztikai intézetnek, a statisztikai hivatalnak a tavalyi évre való előzetes becslése szerint 4,8%-os volt Romániában a gazdasági fejlődés. Tartható-e ez a ritmus? A bevállalt tervek kormányprogram szerint ilyen százalékarány tudatában?
Én megmondom őszintén, nagyon boldog lennék, ha egy 4,8%-os növekedést tudnánk elérni ebben az évben. Ez az Európai Unió szintjén kimagasló lenne, tehát az első háromba hol biztos benne lennénk. Tekintetbe véve azokat az elmaradásokat, amelyek kezdődtek azzal, hogy a költségvetést későn fogadták el, hogy az uniós alapokra felügyelő szervek akkreditálása még nem történt meg, és a többi, és a többi. Tehát ezek miatt mondom, hogy a három hónapos hátrány azt eredményezheti, hogy nem lesz csak 4,8, de ezzel már láthatatlanba kiegyezek.
És akkor hogyan vállalhatta, vagy erősíthette meg a kormányfő közelmúltbeli brüsszeli látogatásán azt a tényt, hogy és arról biztosította az Európai Bizottságot, hogy az államháztartási hiány nem haladja meg idén a bruttó hazai termék 3%-at.
Hát ez az, amitől félek, mert hogyha a fejlesztésekből vágnak vissza,
tehát akkor autópályaépítés meg ilyesmi,
akkor az katasztrofális helyzetet teremt az elkövetkezendő 3-4-5 évben. Itt általában azt kell látni, mindenütt a populista intézkedések azok rövid távon egy-két évre hatékonyak, de a középtávú és hosszú távú negatív hatása az sokkal nagyobb. Ez a probléma a populizmussal. Megoldást, gyors megoldást kínálnak egy bizonyos helyzetre, nem véve figyelembe, hogy ez középtávon, hosszú távon visszaüt. Ezért mondom azt, hogy inkább lépjük túl a 3%-ot, de beruházások miatt, és morogjon az Európai Uniós biztos, és morog, s azzal marad tulajdonképpen. Itt a probléma hol van? Arról beszélünk, hogy jelen pillanatban kétsebességes vagy többsebességes Európai Uniót képzelnek el egyesek. Hát ha mi azt mondjuk, hogy szeretnénk az eurót bevezetni, mondja a volt államelnök, hogy szeretnénk, hogyha nem
két
lenne többsebességes
csatlakozzunk
Európai Unió, ahhoz nekünk annyit kell dolgozni, és annyit olyan fejlesztéseket végrehajtani, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a populizmust.
Egy rövid választ kérek, mert csak egy percünk van már a beszélgetésből hátra, tisztelt Lakatos Péter. Az a tény, hogy a kormány az idei évre a gazdasági fejlődést figyelembe véve amúgy az egész gazdasági programot 4,46 az egyhez, tehát az euró árfolyamot 4,46-tal számolta. Na most egy istenek se akar 4,50 alá csúszni a lej euró árfolyama. Ez negatívan befolyásolja, avagy sem? Nem olyan nagy baj.
Hát negatívan befolyásolja, hogy nincs mit, hogy úgy mondjam, szépíteni a dolgokat, mert sok minden más, amit euróba számolunk, az egy kicsit másképp fog kinézni. Nem mindegy, hogy mennyi lejt kell arra fordítani, főleg figyelembe véve, hogy a kereskedelmi mérlegünk az negatív, tehát hogy mennyi lejt kell fordítani az euró megvételére, de más hatásai is vannak, ezt egy percben nehéz lenne, hogy úgy mondjam, elemezni. Abban reménykedhetünk, hogy egy olyan 2-3 hét múlva megnyugodnak a kedélyek, és visszamegy olyan 4,5-re az euró, de a tervezett 4,46 éves szinten tarthatatlan.
Tisztelettel köszönöm, tisztelt Lakatos Péter, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a meghívást, viszont hallásra.